IoT Zóna. Magazinműsor a dolgok internetéről és a gépek közötti kommunikációról, ahol hús-vér emberek fejtik meg, miről is beszélgetnek az eszközök és a gépek. A stúdióban Szűcs Péter. A műsor szakmai együttműködő partnere a Vodafone Business.
A mai műsorban arról lesz szó, hogy a 3D technológia hogyan segített például a koronavírus elleni küzdelemben, egyáltalán mi a helyzet az oktatásban, mennyire vagyunk versenyképesek ebben a tekintetben Európában, a gyerekek mennyire alkalmazzák ezt, és egyáltalán mennyire ismerik mindezt. Tartsanak velem a következő 20 percben, erről lesz szó itt az IoT zónában.
Beszélgetünk. Vendégeink értenek az okos technológia nyelvén.
A telefonon a túlsó végén Száz Éva, a Kraft Unique Marketing vezetője. Ugye 3D-s nyomtatással, annak oktatásával foglalkoznak, most azonban beszállnak a koronavírus elleni küzdelemben. A 3D-s nyomtatással hogyan?
Többféle módon szállunk be. Elsőnek úgy kezdtük, hogy egyébként ez egy nemzetközi példa alapján egy úgynevezett arcvédő pajzsokat nyomtattunk, annak is így a merevítő pántjait, és maga a védelmi eszköz az pedig egy PETG alapanyagú lemez volt, úgyhogy mi ehhez nyomtattunk most már jóval több szerintem, mint 2000 darabot. Ezeknek nagyon nagy sikere van, tehát nagyon viszik, azt gondoltuk, hogy azért ennyire nem lesz, hiszen ez nem egy ilyen klasszikus orvosi eszköz, nincs bevizsgálva, tehát ez egy szükségmegoldás. Mi jó pár kórháznak felajánlottuk ezt ingyen, és folyamatosan még most is jönnek megkeresések, pedig ezt egy két hete kezdtük el. Most lassan azt kell mondanunk, hogy nem tudunk többet, tehát hogy most megtérjenek át a speciális megoldásokra, amik azért érkeznek folyamatosan.
Milyen eszközt tudnának még gyártani? Ugye most mondanám, hogy maszkot kellene legtöbbet, de hát ugye azt, ha jól tudom, ez egyelőre még nem tudnak.
Hát a maszkgyártással az a probléma egyébként, hogy ott azért ez a 3D nyomtatás, ugye ez egy ilyen porózus anyagból van, tehát hogy nem tudjuk beígérni, hogy ez valóban véd, vagy hát belőle speciális szűrőket kellene tenni, egy ilyen HEPA szűrőszerű dolgot, tehát az sokkal-sokkal macerásabb, és nem költséghatékony, másrészt lassú lenne egy akkora anyagot kinyomtatni 3D-ben. Tehát hogy a 3D nyomtatás eredetileg ugye ez nem egy tömeggyártásra készült eszköz, hanem egyedi tárgyak nyomtatására, prototípusra. Ahhoz képest, ami egy normál prototípus folyamat, annál sokkal gyorsabb egy 3D nyomtatás, de egy kínai tömeggyártás vagy egy fröccsöntéshez képest több tízezer maszkot legyártani nem a 3D nyomtatáshoz alkalmas technológia.
Mondanám, hogy akkor csinálnak lélegeztetőgépet, mert azt viszont lehet 3D nyomtatással, nem, mondjuk nem egyszerű, nem mondom.
Igen, és egyébként egyre több mérnök áll neki ennek a projektnek. Már láttunk olyan mékereket, akik tényleg erre ráálltak, és csinálnak lélegeztetőgépeket. Itt tudjuk, az a nehéz, hogy ezt valóban átvinni a rendszeren, mert azért ez egy nagyon fontos orvosi eszköz, tehát életet menthet, hogy valamennyire működik, és akkor onnantól kezdve, hogy ez tényleg vállalható legyen, azért egy jó pár hónapnak el kéne tenni, hogy ez sokféle teszten átmenjen, tehát nem lehet élesbe tesztelni. Viszont dolgozunk olyanon, hogy lélegeztetőgépeknek az átalakítása, hogy egy gép, ami igazi lélegeztetőgép, hogyan tudunk több embert rácsatlakoztatni. Ez is szintén nemzetközi projekt, tehát hogy ezt nem csak mi csináljuk, úgyhogy ezen dolgoznak a mi mérnökeink, kórházakkal, egyetemmel együttműködve, illetve volt a hírekben is, hogy az Óbudai Egyetem pedig dolgozik egy ilyen tömeges lélegeztetőgépen, és ott is sok elem 3D nyomtatva van a prototípusban, tehát ott is szintén a prototípus felhasználásnál jó ez a 3D nyomtatás, és a legeslegvégsőnél ott pedig egy ilyen speciális, mindenféle orvosi szempontból megfeleltetett anyagoknak kell szerepelnie a végső gépben.
Épp akartam is mondani, hogy Óbudai Egyetem per az Egészségkód című műsorban erről beszélgettünk, akkor összefogásban akár a jövőben lehet. Azért ez mindenképpen...
Igen, mi már keresztük őket, világon... és remélhetőleg fogunk is együtt dolgozni. Igen.
Akkor hajrá! Az biztos, hogy most felértékelődhet ez a fajta gyártás. Nyilván a jövőre nézve, mert hiszen most ezen túl kell lennünk a következő pár hétben reményeink szerint, de az azt jelenti, hogy akkor a 3D nyomtatás is egyre inkább be tud szállni majd az egészségiparba.
Igen, ez azért sok cégnél, meg nemzetközi példákon látjuk, hogy azért elindult, és nem csak most úgymond katalizálódott ezekkel a folyamatokkal, és sokan kapták fel a fejüket arra, hogy ja, tényleg a 3D nyomtatás, ez azért sok helyen már volt, tehát más technológiával régóta otthon a fogászatnál, de ez az FDM technológia, amit mi tudunk, ez is ott tehát a fogászatnál is van is olyan direkt partnerünk, akik harapásemelőket nyomtatnak például, de rengeteg olyan van, ami például végtag hiányos gyerekeknek nyomtatunk 3D-vel, pótkezet úgymond, meg egyéb protéziseknél is megfelelő ez a technológia, amit lehet használni, azért, mert ugye az is egy egyedi gyártás, tehát ott nem az van, hogy egyből le kell gyártani sok milliót, hanem minden embernek egyedileg kell méretre szabni. Úgyhogy ott megfelelő ez a technológia, a legvégső, tehát hogy ez is szintén egy protézis prototípus, a legvégső az ugye lehet, hogy fémből, titániumból, nem tudom, egyéb anyagból készül, csak mire eljutnak odáig, ugye jóval drágább lenne, ha azt az anyagot használnánk, úgyhogy ezzel meg nagyon gyorsan, nagyon költséghatékonyan tudnak haladni, és igen, az orvosi terület egyre jobban kezdi ezt felfedezni, és most szinte világszerte működik ez, hogy 3D nyomtatóval készítenek valami fajta védőeszközt, vagy egyéb kiegészítőket a lélegeztetőgéphez. Ez Olaszországból indult el körülbelül egy hónapja, ahol egyfajta szelepet kezdtek el nyomtatni, a magkopó alkatrész volt a lélegeztetőgépben. Ez is végig söpört a világon, és ezt nagyon sok helyen alkalmazza.
Hát akkor gondolom, hogy ez egy új tér a jövőre nézve is, mert valóban, ahogy mondja, nem csak feltétlen eszközöket, hanem egyes berendezések, egyes alkatrészeit, amiket ugye nem milliós példányban gyártanak, abban be tud segíteni ez a rendszer ügyesen.
Abban mindenképp, ez akkor a leghatékonyabb, hogyha az adott területen, mondjuk ott egy 3D nyomtató, és nem tudom, eltörik az a kis szelep, és 2 órán belül ott a másik. Míg nem, mondjuk be kéne szerezni esetleg külföldről, ne adj Isten, Kínából 6 hét alatt, tehát hogy azért az nem mindig vállalható. Másrészt meg ugye sokszor találjuk magunkat azzal szemben, hogy 5 darabot nem tudunk rendelni, csak 5000-et. És az nem biztos, hogy mindig arra szükség van. Tehát, hogy ilyen szempontból ez a helyben gyártás nem csak az orvosi szektorban, hanem az iparban is felerősödött, mert ugye függetlenné teszi az adott egységet a beszállítói láncolattól, és ugye itt le vannak zárva határok, tehát hogy mindenképp fontos, hogy ott helyben gyorsan tudjunk alkotni valamit.
Na innen folytatjuk majd 100 évával, a Kraft Unique marketing vezetőjével.
Híradó. Újdonságok az okos eszközök világából.
Akár még az okosgyűrű is segíthet a koronavírus kezdeti tüneteinek a felismerésében, és Görögországban drónok olajozhatják meg az olivatermelést. Az iutizona.hu portál hírei következnek. Egy San Franciscói kísérleti programban több mint 2000 egészségügyi dolgozó vesz részt. A kutatás során azt vizsgálják, hogy észleleti-e az Aura Ring nevű okosgyűrű a koronavírus korai tüneteit. A különféle viselhető eszközöket már eddig is sokan használták aktivitási szintjük, pulzusszámuk vagy éppen alvás minőségük nyomon követésére. A 3 hónapig tartó projekt során a kutatók olyan algoritmus szeretnének kidolgozni, amely a gyűrű mérései alapján képes előrejelezni a betegség megjelenését. Lehetséges, hogy a későbbiekben más viselhető kiegészítőknél is tudják majd ezt alkalmazni. Amennyiben az okosgyűrű segítségével valóban észlelhetőek a kezdeti tünetek, akkor az érintett egészségügyi dolgozók még időben izolálhatóak lennének. Ez különösen fontos lenne a frontvonalban dolgozó orvosok és ápolók esetében, hiszen ők jóval nagyobb fertőzési kockázatnak vannak kitéve. Az eszközzel nyomon követhető például a pulzusszáma, légzés sebessége és a testhőmérséklet is mérhető vele, mivel mindez szó szerint éjjel-nappal kivitelezhető, az adatok pedig könnyen elemezhetőek, így az esetleges változások sokkal hamarabb kirajzolódhatnak. A fejlesztő cég saját költségén 2000 gyűrűt biztosít a Kalifornia Egyetem kórházának, de a kísérleti projektben bármelyik átlagfelhasználó is részt vehet, ehhez az óragyűrűt viselőknek a cég oldalán kell regisztrálniuk. Drónok olajozhatják meg az olivatermelést. Az európai gazdálkodókat segíti az Internet of Food and Farm 2020 nevű kezdeményezés. A program a dolgok internetében és a precíziós technológiában rejlő lehetőségeket igyekszik minél sokoldalúbban kamatoztatni. Ennek része, hogy a görög peloponézoszi régióban drónokat és szenzorokat is bevetnek az olívaolaj termesztés során. A precíziós gazdálkodás keretében már 3 éve használják ezeket az eszközöket. A segítségükkel szerzett adatokat pedig továbbítják a gazdálkodóknak, valamint a terepen dolgozóknak. A kihelyezett szenzorok a többi között mérik a talaj elektromos vezetőképességét, nedvességtartalmát és minőségét is. A szakemberek szerint a drónok multispektrális kamerái azt teszik lehetővé, mintha a levegőből mikroszkóppal meg tudnák vizsgálni a talajt, valamint az olajfákat. A technológia alkalmazásával javulhat a termésminőség, csökkennek a gazdálkodó költségei, és a környezeti terhelésnek is jobbat tesz. További részletek és érdekességek az iutizona.hu oldalon.
Beszélgetünk. Vendégeink értenek az okos technológia nyelvén.
Folytatódik az IoT zóna, a telefonon a túlsó végén továbbra is Szász Éva, a Kraft Unique Marketing vezetője. Az első részben arról beszélgettünk, hogy a 3D-s technológia hogyan tud segíteni egyrészt most a járványban, másrészt pedig, hogy az egészségiparban milyen fontos szerepe lehet majd a jövőben. Nagyjából egy éve beszélgettünk, hiszen az oktatásban is rendkívül fontos ez az eszköz, rendszer, ugye itt vannak viszonylag kisméretű, tehát tényleg gyerekeknek is könnyen használható eszköztől egészen nagyon komoly professzionális nyomtatókig. Eltelt nagyjából egy év, mondjam, mennyire bővült az érdeklődés az oktatási rendszerben, egyáltalán, hogyha nemzetközileg összevetjük, akkor mi hol tartunk ebben a projektben?
Azt kell mondanom, hogy nagyon felgyorsult így a magyarországi 3D nyomtatás használat, mert még egy pár évvel ezelőtt talán tavaly arról beszéltünk is, hogy már akkor is azt láttuk, hogy hirtelen nőtt meg. Tehát amikor mi kezdtük 5 évvel ezelőtt, akkor itthon szinte nem volt. Tehát nagyon-nagyon kevesen tudták, hogy ez micsoda, és tudták is, hogy mire való. Most az elmúlt 2-3 évben azt látjuk, hogy viszont rohamosan nő az otthoni felhasználat is, az iskolák, illetve egyéb oktatási intézmények felhasználása pedig úgymond katalizálva nő. Ez azt jelenti, hogy állami szinten is történtek beszerzések. Itt főleg a szakképzési centrumba helyeztek ki nyomtatókat, a mieinket is, de más gyártóét is. És mi is azért azon vagyunk, hogy ezt próbáljuk kampányolni, de mi azt látjuk, hogy ez a kicsit szájról szájra dolog is jól működik, tehát mi próbáltunk megtalálni olyan véleményvezér tanárokat, oktatókat, akik tényleg annyira belelkesedtek és szeretik ezt a technológiát, hogy maguk viszik a hírét, tartanak előadásokat, tartanak eseményeket, ahol bemutatják ők is ezt a 3D nyomtatást, és így tényleg rohamosan nő, ezért úgy látjuk, hogy európai szinten egyáltalán nem vagyunk elmaradva, sőt, tehát jó, nyilván nem tartunk ott, mint Hollandia, ahol legelőször jelent meg Európában ez a technológia, de mondjuk jóval előrébb vagyunk, mint Olaszország például, vagy Spanyolország, tehát hogy náluk azért bőven túl haladtuk. Itt az éllovasok egyébként a Nagy-Britannia és Hollandia és az északi országok, de mi egész jó helyen állunk, én szerintem.
Említett, hogy a szakképzési centrumok nyilván ott a leginkább fogékonyak erre, hiszen kvázi a gyártásra készülnek fel. Az általános iskoláknál mi a tapasztalat?
Azt látjuk, hogy ott is. Egyébként ott is egyre több helyen van. Itt, ahogy az előbb is említettem, itt kulcs szerep az, hogy milyen ember találunk meg ezzel a technológiával, mert azért az elején itt fontos, hogy azért tényleg legyen egy olyan valaki, aki felkarolja ezt a technológiát, beviszi az intézménybe, kicsit utána néz, hogy ez hogyan lehet működtetni, hogyan lehet bevinni az oktatásba. Azért mi is adunk erre bőven direkcívát, itt az alsós soknak mondjuk azt szoktuk mondani, hogy próbáljanak meg szemléltető eszközöket gyártani legelőször, mert a gyerekek meg fogják szeretni rögtön, hogy mondjuk térgeometriában nem a könyvben a kis kérdésrajzot kell nézni, és azt szerint tanulni, hanem kézben fogható tárgyakat. Feljebb pedig szinte lehet folytatni a szemléltető eszközök gyártásával, akár kémiába, kémiai atomokat, molekulákat nyomtatni, vagy bármit, ami a bioszertárban elfogy, elkopik, eltörik, hiányzik, azt ki lehet nyomtatni. És kicsit nagyobbaknak, tehát még nem elsősöknek, de 9-10 éves kortól a gyerekek már nagyon könnyen tudnak 3D tervezést tanulni, tehát hamarabb sokszor, mint a tanárok, tehát hogy nem egyszer láttuk, hogy mi tartottunk képzéseket, tréningeket, és arra fogékony, és mondjuk az egeret már jól használó gyerek körülbelül fél óra alatt megtanulta azt, amit mondjuk egy felnőtt 2 óra alatt.
Hát elég csak, ha videójátékot játszik az ember a gyerekeivel, akkor ugyanaz az élménye lesz, mint gyerekkoromban, hogy a szüleimet betegre vertem, most meg az én gyerekeim engem. Ez pont ugyanígy van. Jön a nyár, ugye ilyenkor szokott lenni 3D-s nyomtató tábor is, ahol még a gyerekek tényleg ilyen jópofa maketteket, várost, okos várost, ilyeneket tudnak tervezni. Hát most egy kicsit ugye megborul ez a rendszer, de feltételezem, amennyiben visszatérünk a normál kerékvágásba, akkor most is lesz nyáron arra lehetőség, hogy a fiatalok, akiket ez érdekel, azok be tudnak valahogy kapcsolódni majd az oktatásba, nyilván ilyen játékos formában.
Mi nagyon készültünk erre, most ugye ez teljes bizonytalanság, hogy ezt lehet-e, mikortól lehet, egyáltalán így nem látjuk a végét, ugye, mással. Mi most próbálunk azért arra koncentrálni, nem tudom, hogy az optimista hozzáállása vagy naiv, de mi abban bízunk, hogy azért így július közepe után már ez megnyitható, ez a pálya, és lesz több fajta táborunk is. Ez nem mint a Craft Unique, hanem a testvér cégünk. Egy másik cégben, egy épületben vagyunk, Budapesten, és itt tervezünk egy olyat, ami nem csak 3D nyomtatás, hanem lesz majd robotika benne, meg egyéb mikrovezérlőkkel való összekapcsolódás, úgyhogy ez izgalmas szokott lenni a gyerekek számára, mert ebből ez egy ilyen interdisziplináris tábor, amit nyilván nekik nem így adunk el, hanem úgy, hogy működő eszközöket fogtok tudni gyártani, és ti magatok tervezitek meg a kis robototokat.
Na most ugye ilyenkor Budapest és környéke ezért mindig könnyebb helyzetben van, mert ugye ide összpontosul azért a gazdasági élet, de mi a helyzet a vidéki iskolákkal, ott is vannak ilyenek, ott is érdeklődnek. Jó, tudnék mondani példát, Székesfehérvár egy ilyen kiemelt hely, igen, de az ország többi része?
Van. Hát Debrecenben ugye idén tavasszal az Agora mellett nyílt meg egy Digitér nevű hely, ami egy ilyen államilag támogatott digitális oktatási élményközpont. Az kicsit szerencsétlen volt, hogy pont így március körül volt a megnyitó, tehát hogy lehet, hogy nem volt akkora híre, mert most sajnos a korona. Ezen kívül pedig van Győrben egy ilyen digitális élményközpont, Mobility, szintén állami támogatással ingyen fogad gyerekeket, és ezen kívül van még Kecskeméten, nem tudom a pontos nevét, de megkerestek minket is, úgyhogy fogunk adni nekik is 3D nyomtatót, és egyelőre ezeket tudom, hogy vidéken még hol.
Hát jó munkát önöknek, nagyon szépen köszönöm. 100 év át a Craft Unique marketing vezetőjét hallották az IoT zónában, amivel egy hét múlva jelentkezünk ugyanekkor ugyanitt a Trend FM-en. Én megköszönöm figyelmüket, Szűcs Pétert hallották.
Ez volt az IoT zóna. A műsor visszahallgatható a Trend FM és az IoTzona.hu oldalon.